Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Miklós vagyok, a Szapiencia Hittudományi Főiskoláról, és ott működtetünk egy család teológiai intézetet, amivel szintén szeretnénk csatlakozni ehhez a platformhoz. Ott mi azt műveljük, hogy pszichológusok és teológusok, filozófusok és etikusok töprengjenek együtt a családról, tartunk előadásokat, könyveket kiadunk, stb. Együtt működünk, hála Istennek. A másik, amit szeretnék mondani előjáróban, hogy görögkatolikus pap vagyok, családos ember, tehát amiről beszélek, azt én magam is élem. Úgy látom, hogy konferencián sokat beszélünk adatokról, és én szeretnék a jövőről beszélni. Ötletelni, hogy szerintem merre van a jövő. Néhány diát, 10 darab dia, az diánként 2 perc, jó, 20 perc meg lesz. Hogy szerintem merre felé kellene töprengenünk. Az első, amit szeretnék elmondani, hogy a stabil házassághoz a szerelem mindhárom szintjén kötődni kell. Az erósz, a filia és az agapé szintjén is. Tudjuk mi ezt, de szerintem a jövőben markánsabban hangsúlyozni kell, hogy azt merjük nevezni szerelemnek, ahol mindhárom jelen van. Nem csak az egyiket. Nagyon bocsánatot kérek, de papként és morálteológusként hadd mondjam, hogy néha azt érzem, hogy túlhangsúlyozzuk a szexualitást és annak a jelentőségét. Aki családos ember, azt tudja, hogy a szexualitásnak az öröme is, hát meg néha a kudarca is, nem annyira fontosak. Fontosak, de nem minden. És ne fújjuk túl. Ez így, ez a három, ez így korrekt. Mind a három szinten kötődni kell, és mind a három kell, mert ha csak egy van, akkor az sántít. Az eroszról tudjuk, hogy az egy csodaszép erő. És nem akarunk olyan színben feltündökölni, ha megalakul ez a családtudományi platform, hogy az egyház megint a szexualitás ellen beszél. Hanem az eroszt hogy kellene vonzóan felmutatni, hogy az építeni képes elevenséget hoz a kapcsolatba. Aztán fontos az agapé, ami ugye az isteni szeretet, az a feltétlenség. Az, amit Krisztus úrunk hozott el, amit tőle tanulunk, hogy milyen a teljes szeretet. És ebben van megelőző szeretet, intelligens szeretet, megbocsátó szeretet, amit Krisztus úrunk felmutatott. A kettő között van a filia. És most erről szeretnék dadogni, hogy a házasságban rendkívül fontos, hogy legyen ott a filia, amikor barátai is vagyunk egymásnak. A filia az a közvetítő szeretet, ami közvetíti az agapét, ésszel lehozzuk azt, hogy mit értettünk meg a hitből. Ésszel töprengek, hogy hogyan hozzam be a házasságomban mindazt, amit a hitben megértettem, és ésszel szabályzom az eroszt, ami egy csodálatos erő, de bizony rombolni is tud. Hogy mikor adok alkalmat az erosznak, és mikor nem. Hogy hogyan tervezem a házasságomban az erotikus életet. Mind a három kell. És ehelyett a jövőben szerintem nem szexuál etikáról kéne beszélnünk, hanem kapcsolati etikáról. Nézek Komlósi Piroskára, és bólogatunk. Kapcsolati etikáról kéne beszélnünk, és ennek csak egy része, fontos része a szexuál etika, de csak egy rész. Kapcsolati etika. Ez azért is lenne fontos, hogy mind a hármat együtt merjük nevezni szerelemnek, hogy amikor ugye 3 gyerekes anyukaként úgy gondolom, hogy én most szerelmes lettem valakibe, egy harmadik félbe, azt nem merje egy hirtelen szerelemnek nevezni. Tehát ha az eszed nincs benne, csak az erósz, meg a vonzalom, csak az érzelme, azt nem merjük annak nevezni. Tehát ahol csak az egyik jelenik meg, az kevés. A kapcsolathoz mind a három kell, és mind a háromnak elevennek kell lenni. És ami a jövőhöz tartozik, hogy ezt működtetni kell. Működtetni, csúnyán úgy szoktam mondani, hogy menedzselni kell. Működtetni, mint egy vállalkozást. Picit, akik főleg szentségi házasságban gondolkodnak, azt hiszik, a pap áldásával megkapták, hogy nyugdíjig ez működni fog. Ezt működte, és beleülnek, tehát hisznek, semmi bajom, hisznek, de hogy működtetni kell, hogy a házasságnak szakaszai vannak, hogy ott működni és működtetni kell. Nekem ez hiányzik, hogy erről többet beszéljünk. Aztán a jövőhöz tartozik szerintem, hogy ezt a fajt, ez a két agyféltekénket akarja jelenteni, hogy kétfajta tudás van az emberben, értünk a világhoz, és ez a szaktudás, hogy bankkártyát hogy kell használni, gyógyszert mit kell bevenni, autót hogy kell vezetni, empirikus tényeket hogy kell kutatni, szaktudás, és a másik fajta tudás az nem ez. Az a szapiencia, az a bölcsesség. A görögben ezt még úgy hívták, hogy van dianoia, Platón még így mondja, van dianoia, és van a nous, kétfajta tudás, ráció és intellektus latinban, sciencia és sapiencia. A középkorban, ókorban mind a két agyféltekét, mind a két fajta bölcsességet egyformán nevelték. Ha valaki cipész volt, az is kapott életvezetési bölcsességet, mikor eljárt a templomban, részt vett a tridumon, a lelki gyakorlatokon. Az egyszerű ember is nem csak a szakmát tanulta meg, hanem tanulta az életvezetésről is. Ha pedig olyan szerencsés volt, hogy orvos lett, vagy jogász, minden egyetemen tanultak etikát, filozófiát, teológiát. És nekem ez ma nagyon hiányzik, hogy túlzottan előre törtek az empirikus tudományok, és hiányoznak a holisztikus tudományok. Tessenek mondani egy magyar, élő, aktív, jó nevű filozófust. Építész tudok mondani, sportolót tudok mondani, demográfus tudok, tessenek mondani élő filozófust. Van egy ilyen vád, van, tisztelet van, de van egy ilyen vád, hogy a II. Világháború előttől a legkevesebbet a filozófia fejlődött. A holisztikus tudományok hiányzanak, és az intellektust arra vetjük be, hogy a kütyük hogy működnek, hogyan tudjuk technikailag jobban berendezni az életünket. Erről Heidegger már 1920 körül írt, hogy ez a fajta bölcsesség le fog züllenni ezzé. Ma ez van. Az az intelligens, aki gyorsan tud keresni a neten, ért a legújabb kütyükhöz, meg az interaktív táblához, hogy lezüllik, tegye a kezét a szívére minden szakember, mennyi holisztikus könyvet olvas, filozófiát és teológiát. Lezüllik a bölcsesség szaktudássá. És kérem, még a hidrogénatom megfigyelésében is ott van a holisztikus szemlélet. Teller, Eden meg Szilárd Leő erről sokat vitatkoztak, hogy mennyire dolga etikusnak lenni egy kutatónak a hidrogénbomba megalkotásakor. Szóval nem lehetünk szaktudósok, ha nincs ott a filozófia, nincs ott a teológia és az etika. Dolgunk jobban elővenni ezt, és erről többet beszélni az életvezetésről. Mindaz, ami elhangzik, hogy fiatalok nem mernek házasságot kötni, laza szexuális életet élnek, nem mernek gyereket vállalni. Kérem, ez következmény. Ez a második. Mi a tünet? Az a tünet, hogy a gondolkodás mód meggyengült. Az életvezetési bölcsesség meggyengült. Ez a következmény. Tehát az életvezetés és a gondolkodás mód az nem két világ. A jó életet fejben kezdem felépíteni, a jó gondolkodás móddal, és fejben rontom el, és utána teszem meg a házasságtörést. Tehát vissza, aki jól akarja vezetni az életét, befelé építeni, a gondolkodás módot, világnézetet felépíteni. Mi az a világnézet? A világnézet, hit, értékrendszer, ez most mind ugyanazt jelenti. A világnézet, értékrendszer az a látásmód, amihez képest igazítom az időt, a pénzt, a munkát, a házastársat, ahogyan szenvedek, ami a hobbim, mindent az értékrendszeremhez igazítok. Az egész életvezetésem következmény, az értékrendszer, hit, világnézet következménye. Ha itt jól akarok élni az empirikus szinten, akkor előbb a transzcendens szinten kell rendet rakni, a gondolkodás módban. Beraktam oda egy csillagot, hogy karácsony is legyen. A csillag az a... Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a jövőről kutatjuk a jövőt a futurológiában, hogy hú, a jövő mennyire más lesz. Nem, én azt szoktam mondani, a csillagos ég ugyanaz lesz. Jó, hát persze az is változik, fizikusok tudják, de vannak alapértékek, amik ugyanazok lesznek. Tehát, hogy nem kell a jövőről úgy beszélni, hogy totál más lesz, hanem a csillagos ég ugyanaz lesz, a munkának az értéke, a családnak az értéke, a becsületnek az értéke, az egészség, a művészetek értéke. A csillagos ég ugyanaz lesz. Tehát, hogy erre szeretnénk mi magunk is, magunkat is megerősíteni, meg erre nevelni is. Na most, ha ez így van, hogy a mindennapi lépéseinket a gondolkodás módhoz, a belső filozófiánkhoz, hitünkhöz, értékrendszerünkhöz igazítjuk, akkor úgy kell társat választani, aki ugyanúgy lát. Nekem ez az egyik vesszőparipám. Amikor elkezdem az életet a szerelmemmel, akkor fogunk egy irányba lépkedni, egyformán reagálni a dolgokra, ha ugyanaz a gondolkodás módunk, értékrendszerünk. Tehát a párválasztás előtt erről kellene sokat beszélni, és nem egyszerűen a szexuális megtartóztatásról, hanem olyannal kös házasságot, akivel egyformán látod a világot, az értékeket. Ugyanaz a fontos, egy irányba terveztek. És hogy ez kiderüljön, ahhoz tényleg pont nem lefeküdni kellene egymással, hanem tervezni a jövőt, modellezni a jövőt, figyelni egymást. Pont ezt kellene beszélgetni sokat. Házasságkötés előtt olyat keres, akivel egyformán tervezel, és házasságkötés után eltelik 15 év, és ha ez a közös értékrendszer nem egyformán nőtt, ha mit tudom én, az egyik házastárs sokat jár továbbképzésre, olvas sokat kapcsolatról, emberről, antropológiáról, túlfejlődik, és a munkatársa meg egy rendes, dolgos ember lemarad, ez az olló ki fog nyílni. És 20 év múlva elviselhetetlen lesz a férjem, aki egy rendes szakember, csak nem fejlődött értékrendszerében, hitében úgy, mint én. Hogy együtt fejlődni, tehát ez nem csak házasságkötés előtt fontos, házasságkötés után is, hogy együtt fejlődjön a hitünk, értékrendszerünk, világnézetünk. A vállópereknél erre szoktak hivatkozni, nem arra, hogy rossz volt az erósz, hanem arra, hogy nem egy irányba terveztünk, nem ugyanaz volt nekünk a fontos, nem értettük meg egymást. Erre szoktak hivatkozni, hogy a filia, a közös értékrendszer nem volt közöttünk jelen. Honnan jönnek ezek az értékek? Ami érték, az mind az Istentől van. Annyira érték valami, amennyire Isten benne tud lenni. Ő a legfőbb érték. Ezt igyekszik az egyház közvetíteni, és hát nyilván a család és a polisz ebben nekünk szövetségesünk. Kérem, nincs keresztény lopás, meg nem keresztény lopás, hanem lopás van. Tehát az értékek azok közösek. Közösek, és az a jó, ha itt mi együtt tudunk működni a társadalommal, polisszal, intézményekkel, mindenki mással, mert ugyanazok az értékek. És ide hadd mondjak valamit, hogy tudnunk kellene úgy csábítóan beszélni, hogy mi nem keresztény életre hívunk egyszerűen, hanem a jobb életre. A jobb életre, az értékteljesebb életre. Káránelnek van egy nagyon fontos mondata, amit elő kell vennünk. Azt mondja, nem azért vagyunk emberek, hogy keresztények legyünk, hanem azért vagyunk keresztények, hogy emberek legyünk. Teljes emberek, normális emberek. Hát, hogy mi erre hívjuk a többieket, a társadalmat, és érti mindenki, nem akarunk egy gettó egzisztenciát felépíteni, és elefántcsont toronyba zárkózni, hogy ez csak ránk vonatkozik. Tehát itt nekünk együtt kell működnünk mindenkivel, aki erre hajlandó, és ne zárjuk be magunkat. Hogy alakul ki az emberben az értékrendszer? Hát beleszületik mindenki egy passzívan kapott értékrendszerről, ez legyen ateista vagy keresztény. Ezt kapjuk a szüleinktől, ezt ugye elkezdjük serdülőkorban feszegetni, és amikor kialakul a saját értékrendszer, az körülbelül 24 év, hát ennek van anatómiai feltételés, hogy a prefrontális agykéreg, de ez egy olyan jó 12-15 év. És erről kell beszélnünk a drága fiataljainknak, hogy itt veszélyeztetett vagy. Tehát legyen annyi eszed, hogy védett környezetben nősz. És akkor itt jön az, hogy mennyire fontos a jó kortárs csoport, az egyházi iskolák, a cserkész csapat, a nem tudom én, a hasonló értékrendszer. Hogy a szülőkről az a dolga, hogy ő lepattan, de hová pattan le az a gyerek? Van erről konkrét felmérés, hogyha egy 14 éves gyerek a hitbeli kételjeiről egy hitetlennel beszélget, akkor 4-5 év múlva el fogja hagyni a hitét. Konkrét felmérés van erről. És ha hívővel beszélgeti át a hit kérdéseit, akkor hajlani fog arra, hogy 4-5 év múlva elköteleződjön a hit felé. Szóval nem mindegy a kortárs csoport védett közegben nőni nekik, ebben segítenünk kell. Aztán, hát az elit. Én erről szívesen beszélek sok helyen. Kolumbusznak a példáját hozom elő. Kolumbusz azt mondja, hogy a közfelfogás szerint a föld lapos, a szélén le lehet esni, és van egy előrehúzó elit, Kolumbusz, aki ezt máshogy gondolja. Hogy viszonyul az elithez a közfelfogás? Hát minimum kineveti, maximum olykor meg is ölte. A közfelfogás, a korfelfogás nem bírja az elitet elviselni. Tehát megmosolyogja vagy bántja, és utána hazajön Kolumbusz pár hónap múlva, és az egész emberiség tudása lép egy nagyot arra a szintre, ahol Kolumbusz már korábban járt pár hónappal, és fog keletkezni egy újabb elit. Az a lényeg, hogy az emberiség nem egy nagyot lép egyszerre előre, hanem vannak előrehúzó elitek. Ez így van a szakmában is, ez így van az életszentségben is, vannak szentek, ez így van a politikában, ez mindenütt úgy van, hogy az elitek húzzák előre a többieket. Ilyen értelemben elitnek lenni, az egy szolgálat. A jó elit olyan, hogy előrefelé utat tör, ahol még senki nem járt, amit még mindenki megmosoljuk, hogy te szűzen akarsz férhez menni, hát te már buta vagy. Tehát, hogy kibírjuk ezt a kinevetést, ezt a bántást, az elitnek ezt tűrnie kell. Előrefelé, egy barátom hasonlata azt mondja, előrefelé macsétával vágjuk az utat, új utak. Hátra keménynek lenni, kockáztatni. Hátrafelé pedig dobálni a kockacukrot, hogy erre gyertek, mert erre érdemes. Tehát így előre keménynek, és hátrafelé pedig csábítónak. Na most néha fordítva érzem, hogy előrefelé tutyimutyik, hátrafelé pedig lenézők az elit. Nem ezt kell csinálni. Tegyen ki otthon mindenki kockacukrot, vagy macsétát, ha van neki. Hogy ilyennek lenni. Ilyennek lenni. És ilyen értelemben elitnek lenni szolgálat valóban azt jelenti, hogy mernünk kell új módon kutatni, beszélni a kapcsolatról, a házasságról, de meghívóan, nem lenézően, kioktatóan, bűnmorált látva mindenütt, hanem meghívóan, erre gyertek, erre van a jobb emberség. Mindenki középen van, mindenki előtt vannak elitek, és mindenki valakinek az elitje. Össze vagyunk csodaszépen egy láncba, össze vagyunk kapcsolva. Dolgunk sasolni a tőlünk jobbakat, és dolgunk fölkarolni másokat. Az elit szóhoz sajnos tapad az elitizmusnak a gyanúja, nem szeretjük ezt a szót, de az elit ezt jelenti, Krisztus Urunk ezt sónak hívja. Hegyre épített városnak, ugyanarról beszél. Ha a só megromlik, az elit megromlik, megy mindenki rossz irányba. Sokkal szebb szó az elhivatottak. Gyönyörű szép, kihívta el őket, hogy elhivatott házasok. Szóval nekünk dolgunk így elitnek lenni, előrefelé keménynek, hátrafelé pedig csábítónak lenni. Aztán dolgunk a lelkiismeretre nevelni. Heidegger beszél erről, hogy a lelkiismeret micsoda? A lelkiismeret az, aki a das Mann, a nyers embert, aki én vagyok, az eroszom is nyers, de mindenem nyers. A nyers embert hívja, hogy legyél igazi önmagad, a teljes önmagad, a legjobb önmagad. A lelkiismeretnek nem annyi a dolga, hogy a törvényeket tartsd meg, hanem annyi a dolga, hogy a legjobb önmagára hívja az embert. Nyilván mi azt valljuk, hogy a legjobb önmagunkat Krisztusban találjuk meg. Ezt csak azért rajzoltam föl, hogy az Istent így jó fölrajzolni, sehogy nem lehet lerajzolni, de így jó, hogy neked érdeked Krisztushoz csatlakozni, ő nem elvesz tőled valamit, hanem legigazibb önmagadhoz segít. A vallást hogy kellene így bemutatni, hogy nem heteronóm, a nyakadra ül, és elvesz legjobb dolgokat, hanem segít, hogy legteljesebb, igazibb önmagad legyél. Utolsó előtti dia. Két nehézségünk van, amiről Erdő Péter bíboros úr is beszélt egyszer. Az egyik a szélsőséges liberalizmus, ami azt mondja, hogy a szabadság arra való, hogy mindig máshogy döntsek. Ez ma veszélyes. A liberalizmusnak van helye, nem kell szidnunk a liberalizmust, ahogy szoktuk. Van klasszikus, szép liberalizmus, de az életvezetésben szó szerint gyilkos tud lenni, ellopja az élet lehetőségeket. Nem az a szabadság, hogy mindig máshogy döntsek. Az a szabadság, hogy egy valamit csináljak nagyon jól, gyümölcsöket érleljek meg, erre való a szabadság, nem a mindig máshogyra. A másik, ami ma nagy kísértés, az pedig a természettudományok, arról beszélnek, hogy csak a változás az állandó. Tehát ne köss életre szóló házasságot. Az a tuti, ami mindig változik. És itt megint azt mondjuk, hogy a csillagos ég nem ugyanaz lesz. Ugyanaz lesz pár ezer év múlva is, hogy vannak értékek, ahol azt mondom, tessék összenyalábolni az erőidet és kezedet az eke szarvára tenni, és egy irányba töményen elindulni. Ábrahámot a hit emberének tartjuk, mert aki úgy vezette az életét, mint aki a láthatatlant látja. Mi a láthatatlannal foglalkozunk. A gyerekeknek, meg az embereknek, a családoknak az értékfelfogásával, a gondolkodásmódjával, a hitével, az etikájával, a láthatatlannal foglalkozunk. Nagyon-nagyon fontos. A láthatatlanon múlik az összes többi. Csak két dolog, amit szeretnék ezt mondani. Ez egyik az, hogy szeretném kérni mindenkitől, hogy olvasok, hallok konferenciákon előadásokat, és nekem nagyon hiányzik, hogy beszéljünk arról, hogy értékrendszer. A család alapja a közös értékrendszer, és a dolga a családnak ezt megerősíteni, erre nevelni, abban együtt fejlődni. Nekem hiányzik a megszólalásokból, hogy a családhoz hozzátartozik a közös értékrendszer. Én annyit kérek, az etika használja mindenkinek a tudományát, a biológiát, a politológiát, a pszichológiát, mindenkit használ. Tessenek már használni az etikának ezt a szavát. Mindenkinek kötelező, csak egy bekezdésig bárhol szólalnak meg, hogy közös értékrendszer. Hogy köztudatban sokkal jobban menjen. A másik, amit szeretnék, hogy azt szoktam mondani Jelenis tanár úr a tanároknak, hogy a tanárokban van egy makacs hit, hogy érdemes a borsót a falra hányni. Én ezt a makacs hitet kívánom minden szellemtudósnak, hogy ezt tessenek ápolni, hogy érdemes megszólalnunk és elitként az értéket, a jót felmutatnunk.
Hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.
Dr. Papp Miklóst hallották.
Mária Rádió.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. 11 éve szól a Mária Rádió Magyarországon. Adjunk hálát a Jóistennek. Adjunk hálát együtt, közösen. Nagyon jó alkalom a hálaadásra, hogy Veres András püspök úr, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke január 19-én 18 órakor az egyetemi templomban, ez az 5. kerület Papnövelde utcában van, szentmisét mutat be Szalézi Szent Ferenc ünnepe alkalmából. Szalézi Szent Ferenc az újságírók és a média dolgozók védőszentje is. Nagyszerű alkalom, hogy együtt legyünk és együtt adjunk hálát a Mária Rádióért, ezért mindenkit nagy szeretettel várok csütörtökön, január 19-én, 6 órakor kezdődő szentmisére az egyetemi templomban. Még meg kell említsem, hogy egy nem kis dolog, egy különösen szép meglepetés is várja a Mária Rádiót ezen az ünnepségen. Ezért is kérem, legyünk minél többen Szalézi Szent Ferenc ünnepén. Csütörtökön, január 19-én, 18 órakor az egyetemi templomban, ahol Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke mutat be szentmisét. Isten áldja a hallgatói családot. Szabó Tamást hallották.
Hírpercek.